házasodhatnál újra.
Jaj, Volodya bácsi, a szerelem az nem hajszára, ki lehessen tétni.
Na, van is azon, mit szeretem, nem kaptál tőle egyedet, csak szenvedést!
Bocsáss meg nekem, de én bizony nem szeretem. Nyugodjék békében, de én bűnösen, de bizony ki nem állhattam, ezt megmondom neki.
Volodya bácsi, most már másodszor szóltál el magad, mit tettünk az Istenért? Meghalt, van itt egy kicsoda.
Nem halt meg, csak azt mondom, hogy nem szerettem, ha megboldogult. Ki? Nem a megboldogult. Őt a te Irinád!
Meghalt, vagy Volodya, olyan furcsán izgatott, vagy könyörgöm. Meghalt, igen?
De ott halt, mindent egyszerre akarsz tudni, öcsém!
És ha meghalt volna, akkor mi van? Miért? Mindjárt meghalunk. Neki is csak ez a sok, mint te is meghalsz egyszer, meg én is, nem?
Mikor?
Mikor? Semmikor! Nem, nem, miket beszéltél? Ki mondta neked, hogy meghalt?
Könyörgök neki!
Hát, nem lehet veled beszélni, akár egy csecsemővel. Én ahogy mondtam én neked egyetlen szóval is, hogy ki lehet-e a lelkét, mi?
Mondtam?
Ugye, hogy nem adtam. Na hát, akkor meg minek sírálkod? Tudod mit? Menj, gyönyörködj benne, kutya baja! Amikor meglátogattam itt az atyával veszekedett, maszmelyekkel épp a gyászszertartásra készült, ő meg teleordított az egész kárt!
Gyászszertartásra készült? Hát miért végezte? Milyen kell a
gyászszertartás? Az imádság helyek, hogy nem volt ott semmiféle imád. Nem volt, nem, semmi sem volt ott ma! Nézd már, hogy kövök. Nem volt, nem volt, nem volt,
értem. Mindent értek.
Miért nem mondtad meg mindjárt? Meghalt, ugye?
Hogy mondjam? Éppen nem halt meg, hanem csak...
Miséka! Miséka, ide a lehet!
Sírj!
Mindjárt meghalunk, nem ő az egyetlen! Valamennyien a más világra...
Kidoros, inkább emlékezzél meg róla. Állíts neki egy szép kereszt.
Hagyd meg! Mi a törtöknekből féltem én?
Miséka, eszednél vagy? Eszed, figyelj, de nem halt meg. Hát ki mondta neked, hogy meghalt? Éppen ellenkezőleg, mert az orvosok azt mondják, hogy még van remény. Érted? Nem halt meg! Ha akarod, elmehetünk hozzá együtt, még éppen odaérünk a gyászszertartásra.
Gyászszertartásra, ez a halottitorra! A halottitorra! A nevédre! Miséka, hidd el nekem, hogy még él! Hát verkem meg az Isten, ha nem igaz! Folyjon ki a két szemem!
Igen, látom, nem hiszel nekem, menjünk kell hozzá együtt, menjünk kell! Mondhatsz nekem akár minek, ha nem is értem volna vetett az egészet. Hát ma reggel mondtam a megboldogult.
Nem a megboldogult!
Mondd el neki te magad, meg hagyjam, hogy kiemel az egész.
Tudnátok, hogy én milyen nagy állat vagyok.
Jure és Gyapkin felállítja a bőgőtokot, melynek nyakába kötik Irina kendőjét. Két oldalt megfogják, járkálnak vele, mintha az volna Irina.
Ha a szerelmünkre gondolok, egyszerűen sírhatnék.
17 éves gyönyörű fiatal lány volt, amikor megismerkedtünk és egymásba szerettünk, de úgy, ahogy férfi és nő még soha.
De hát ő egy bankárvány volt, én meg egy csóró kezdőszínész.
Emlékszem, azon a végzetes éjszakán is szokott találkánkra igyekeztem a sudár fenyők alatt álló kedvenc padunkhoz.
Elragadó este volt! Én kicsíptem magam, megfésülködtem, és beillatosítva, mint valami Don Juan, odahajtattam hozzá.
Irina. Én kegyetlen maga. Szabad így megvárakoztatni? Ezt tudja, mennyire unatkozom.
Jaj, micsoda ember is maga.
Miért hallgat?
Csak úgy. Milyen csodálatos ez az este!
Édesanyja, hol van?
Jól. Hát igen, igen, hát ugye...
Irina.
Irina, én beszélni szeretnék magában. Irina, én hallgattam. Hallgattam, de most már képtelen vagyok tovább hallgatni.
Hát ne hallgass.
Ugye? Előbb-utóbb ki kell nyitnom a számat, előbb-utóbb szabad utat kell engednem az érzéseimnek. Irina, Mit beszéljek? Szeretem. Szeretem és kész. Úgy szeretem, hogy... Egy szóval szedje össze a világ valamennyi regényét, olvassa el a bennük fellelhető valamennyi szerelmi vallomást, esküd áldozatot, és akkor majd megkapja azt, ami most az én keblemben. Irina, miért hallgat?
Mit mondjak?
Tehát nem?
Miért mondanék nemet?
Ó, de boldog vagyok! Fölkaptam és öleltem. És akkor már nem volt hátra más.
Mint hogy megcsókolja, akkor az ördög ücselkedésére nem tudtam tartani a nyelvemet. Nagyképűen elveimet akartam kitoktatni, kérkedni, imponálni akartam. Irina, mielőtt végeleg a szavát lennénk, hogy a feleségemhez, kötelességemnek tartom, hogy néhány szót mondjak. Nagyon rövid ezek. Én becsületes ember vagyok, szorgos ember vagyok, sőt, büszke ember vagyok, van jövőm, de szegény vagyok, semmi sincs.
Tudom, de nem pénzben rejlik a boldogság.
Igen, de ki beszél itt a pénzről? Én büszke vagyok a szegénységemre. Engem ez már nem érdekel. Én képes vagyok heteken át koplalni. De maga? Irina. Maga, aki arra is képtelen, hogy két lépést megtegyen, anélkül, hogy kocsit ne fogadjon, aki minden nap új ruhát ölt, aki csak úgy szórja a pénzt, akinek egy divatjanunk galabdíz már két szerencsétlenség maga. Képes lesz megválni ezt földi javaktól? Én érettem.
Hát van pénzem, van hozományom.
Semmi szép. Ahhoz, hogy az ember egy néhány 10 000 rubel feléjen egy néhány év elegendő, és aztán éjség, könnyek.
Én azért mondom ezt, mert bár halálosan szeretem, de becsületes ember vagyok. Gondoljam, hogy jól milyen lépésre szállja el magát. Elég erősnek érzi magát, hogy megoszta velem ezt az életet. Én gondoljam, hogy jól. Lesz ereje a küzdelemhez.
Köszönöm, uram. Köszönöm magának. Jól tette, hogy ilyen őszinte volt vele. Igaza van. A magához megyek, becsapom magamat is, magát is. Így hát Isten önne.
Irina!
Isten önne. És még egyszer. Köszönöm.
Én pedig ott álltam ostobán, semmire sem gondolva, bámultam nyomába, és úgy éreztem, hogy a föld megnyílik a lábaimra. Jézusom Mária, te nagy állat vagyok!
Rosinka, hagyd el te! Én is elvesztettem őre a jóra. De ha mondom, esküszöm.
Te és Irina Bikulina. Én a szószoros értelmében elvesztettem.
Mikor?
Ja, mikor mesztelenül vinted a hátadon?
Pont akkor. Aha.
Gyakli, szóljál már rá, megsütötte a nap a fejét, vagy mi?
Na most elmesélem nektek. Az én történetem, Irina Bikulina.
Ide, figyelj úr. Úgy sem hiszem el. Fél évembe került, amíg megfoghattam a kezét, és akkor te, vesztelenül!
Könyörgöm szépen, menjünk, mert ránk sötétedik! Lejössz és meghallgatsz, érted igazat?
Várjál, hadd mondja el! Csak beszínezni!
Hallod? Egyszer régen, még fiatal színészkoromban a koronázás évében fogtam a bőgömet, és elindultam a Bikulina válba, hogy hátha. Meleg volt, borgózódott a megfürdök. A bőgöt azt elejtettem a híd alá, és lementem a folyópartra a tabanrogi vízesésnél. Meleg volt a víz. Ha nem is fenségesen, de nagyon poétikusan csörgette a láthullámra. Sehol egy terence félek. Levegőztem mesztelen, és zsugsz bele a vízbe. Úszta, mint a hal. Egy hűszva árnyékában megpillantottam egy gyönyörű lányt. Horgászott. A lélegzetet visszakadott a mesztelen, úsztam felé. Valóságban eltávolított a sokféle rántörő érzés. Gyerekkori emlékek, a fájó visszakívánkozás a múltba, ébredező szerelem. A lány kezében a horgász volt, fejé az fatörzsének döntve, édesdeden aludt. Én gondoltam, én ott vagyok neki valami emléket. A vízi liliumokból egy szép dús koszorút csináltam, ráakasztottam a horgára, és visszahúztam a partra. És mit látok?
Bocsáss meg, ne haragudj!
Bizony.
Gyerekek, hát abban az évben, a koronázás évében én is a Vikurina bába mentem. Megszomjaztam, lementem a folyóhoz. És mit látok a kövön?
A ruháimnak. Te voltál azt a helyen? Nagyon aki mászok ki a vízből, a ruháim meg nincsenek sehol.
Elvitted a ruháim, nézelődted, sőt, én kiabáltam is, úgy látszik a vízesés, te ennyelte a hangomat.
Ne haragudj, Juroska, mesélj csak át. Ha mit tehettem volna, egyebet behúzottam a híd alá. Gondoltam, megvárom, amíg este lesz, mondom, majd bemegyek a faluba, és szerzek valami ruhát. Miért te ne röhögjél? Te ne röhögjél! Mert ahogy ott gubbasztok, egyszerre csak csörtetést hallok, és mellém ugrik.
Szóval is egyébként a nyufika jött a répáját.
Na, de arra úgy ül.
Szóval mellém ugrik.
Irina Vikurina. Anya szűk messze. Az ilyettségtől ösztönösen belekapaszkodom, mert kérlek. Kérem, ne váltsam! Én Irina Vikurina vagyok, és a nagybácsám bármilyen váltság miatt megadom. De hogy került ebbe a méltatlan helyzetbe, szép hölgy? Kérdezte.
Hiába, a stílus a stílus. És? Hogy került?
Belakadt a horgom a vízilliliumokba. Bementem, hogy kiszabadítsam, és addig valami gazember ellopta a ruháimat. Aljos!
Te voltak! Gyerekek! Esküszöm az élő Isten! Hát itt feküdt egy csomó férfi ruha, rá meg egy női, ott meg örvény lett a vízesés, hát gondoltam, ezek öngyilkosok lettek. Egy a Rómeó és Júlia. Jézusom.
Én cseppet sem láttam. Leszállt az est, lehűlt a levegő. Kénytelenek voltunk közelebb húzódni egymáshoz. Annyira remegett szegény, hogy én megölelt, ne színezni.
Hadd gers!
Ne színezni.
Hadd mondj, pontosan úgy, hogy pontosan igen, de ne színezni. Szóval átölelted is?
Azt mondtam neki. Szép hölgy, úgy érzem, hiába próbálom a testem melegével enyhíteni a bibengését. Nagyon meg fog fázni. Úgyhogy, ha nincs kifogása ellene, bújjon bele ebbe a nagy bőgőtokba. Én a hátamra veszem. Beviszem a faluba, és szerzek magának is valami rumát. Na, ajlós, hát hencegben én mesztelenül vittem a hátamra.
Na, de tokva, te nyakor!
Vitte? Gyerej, de adra fogtassanak már!
De én oda ez meg mi van? Ide figyeljtek, fiúk! Mit tudtok ti Irina Vikurinától? Ide most, abban az évben, a koronázás évében én is a Vikurina bába igyek. Ide hallgass, egy csokor románcban! Sietett kellett, mert beszélni, de egyszer csak mit láttak az út közepén a portfélébe? Mit?
A tokot. A nagy bőglő tokot. Gyakran Isten verje meg a napot, amikor megszületett. Tudod te, hogy nekem milyen éjszakám volt? Viszem a mesztelen Irinát a hátamon.
Na.
Ezzel csak megálltam a tolvajt a kalapomban a fején, látjátok? Hé! Álljon meg! Ne, azt szaladítod! Szedj a lábát a nyomaját!
Sama csodálkozol! Hogy fényben jön felém egy mesztelen csúnya ember egy nagy szekrénye a hátán? Ezzel csak ledobja a szekrényt és ordítva rohamniket felém!
Álljon meg! Álljon meg!
Hát te megvártad volna!
Szóval örgetek! Amikor én visszaértem a tok, benne Irina Vikulina. Eltűnt.
Uracska, bocsáss meg, mit tehettem volna? Ott hevert az út közepén, sehol senki. Egyszer csak megjelenik mellettem egy hintó, magával Vikulina bankárral, egy fiatal emberrel, meg egy pappa. Jó estét, zenész úr, bizonyára az estélyemre igyekszik, jöjjön Elvis. Micsoda szerencse, gondolom, föl a hintóra. Ami felszállok, a báró nézi a tokot, azt mondja, sose tudtam megérteni, miért választja valaki épp a bőgőt. Ez egy lonha, primitív hangszer, nem, atyám?
Bizony igaz, Mikulina úr. Egy szürke jellegtelen hangszer, főként egy hegedőhöz, egy hárfához, egy orgonához képest.
Én nem értek egyet önnel, Mikulina úr. Szerintem a nagy bőgő épp olyan gazdag hangszer, mint bármelyik más, ha a virtuóz keze alá te fiatal ember.
Nem tudja, mit beszél.
Igen. Rómában együtt laktam egy fiatal zenésszel, aki még Paganinit is tudott játszani a nagy bőgőjén, sőt, egy-két egyszerűbb futamra engem is megtanított.
Igazán? Akkor én fogadok magával 20 000 rubelben, hogy nem úgy Paganini, de még a Liszt variációkat sem tudja megszólaltatni rajta.
Tartom. Ha nem tudom megszólaltatni Lisztet, egy esztendőn át én sem szólok egy szót sem.
Vágja el, atyám!
De uraim, miért kell meg van ennek az egész?
Vágja el!
Megérkeztünk, a fogadást kihirdették, egész vendégsereg becsődült a nagy terembe, a tokot feltették a pódiumra, és a fiatalember fürge ujjakkal kezdte kioldani a szíjakat.
És? És? Édes Istenem, szegény Irina.
Miért szegény? Kilépett a tokból. Mit akar rajtam eljátszani, fiatalember? És ringó csítővel, mintha a legszebb toalettben lenne, kivonult a teremből.
Félrehúzódva az útból, tekintetükkel kísérik a távozó, láthatatlan Irinát.
Csodálatos nő volt. Csodálatos nő.
Gyapkin a gitárral, Aljosa Irina kendőjével. Jura a magához szorított bőgőtokkal ábrándosan kering a lassan kihúnyó fénybe. Kedves hallgatóink, a Győri Padlás Színház vendégjátékát közvetítettük a Bárka Színházból. De mi lett a művel? Csehov novellái nyomán írta és rendezte Kis Csaba. Szereplők voltak. Gyapkin Gyabronka József, Aljosa Horváth Lajos Osztó, Júra Fonti György. A rádiófelvétel Szendi Antal és Vojkárai készítette. Bemondó Gémezei Mária. A közvetítést Csaba Klári vezette.